hogy az Instagramon pörgetik lányok ezeket a fotókat, ahol ott áll a másik nő kockás hassal, lehetetlenül vékony darázsderékkal, akkor a lány fejében az fogalmazódik meg, hogy basszus, mindent meg fogok tenni, hogy én is így nézzek ki. Pedig annak kéne megfogalmazódnia, hogy basszus, én is meg fogok tanulni photoshopolni. Sok szeretettel köszöntelek, kedves hallgató néző, itt a Függőség Podcastban. Én Kovács András Péter vagyok, állandó társaim a Duma Színház dramaturgia Dés Enikő, aki megkérte, hogy nem mondjam rá, hogy örökké vigyori, mert amúgy az, de itt olyan komoly témákról esik szó, hogy szegény...
Megpróbálom tűrdeszterítni magam.
Igen, csak úgy spontán meg mégsem illik bele kacagni komoly témánkba. Állandó szakértőnk Hoffmann Katalin klinikai szakpszichológus, és mai vendégünk Szabó Attila, az ELTE pedagógiai pszichológiai kar professzora, PPKP, ki tudtam mondani egyben szépen, akivel a testedzés függőségről és az ortorexia nervózáról fogunk beszélni. Szervusz Attila, köszöntünk.
Köszöntelek, köszöntelek benneteket, és mindenkit, aki hallgatni fog bennünket a jövőben.
És természetesen Szabó Attila is doktor, ezt eddig egyetlen vendégünknél sem tettük hozzá a vendégek nevéhez, de magától értetődő, mint ahogy én is.
Nekem tehát, még az igazolványomban is benne van a doktor, képzeld.
Nekem is, és mindenki meglepődik rajta. És amikor valaki rosszul lesz, és megkérdezik, szóval, hogy van-e itt doktor, akkor mondom, hogy igen, de maximum végrendeletében tudok segíteni.
Nem is előfordult már, hogy a repülőn valakire rájött a szülés, és megkérdezik, hogy tudok segíteni, úgy megijedtem.
Te visszakérdeztél, szóval hogy érzi magát, nem akar róla beszélni. Tényleg egy pszichológus a szívinfarktusnál. Mit érez? Attila, nagyon érdekes témákat hoztunk. Kun Bernadettel beszélgettünk a munkafüggőségről, mint támogatott függőségről. Ugye pozitív függőség, ezt a kifejezést nem használjuk, vele letisztáztuk, mert hogy a függőség az sosem pozitív, hanem ha jól tudom, akkor ez a hivatalos elemzés, hogy támogatott függőség. És ugye a munkafüggőség is egy olyan dolog, ami a társadalomnak a hasznára van, még ha az egyénnek és a társas életének és az egészségének ártalmas is lehet. A fitness függőség és az egészséges étkezés, nem tudom, rögeszméje pedig kifejezetten mondhatnánk, hogy egészséges, hiszen pont az egészségről szól, a testmozgásról szól, a káros anyagoktól való tartózkodásról, és mégis azt tudjuk mondani, hogy árt úgy a testnek, mint a szellemnek, úgy az egyénnek, mint a körülötte élőknek, vagy a velük való kapcsolatának. Hol a határ? Tehát akkor kezeljük külön a témát, ha lehet.
Igen, a közepébe, igaz? Vágjunk bele a közepébe.
Hát igen.
A határ az nagyon egyszerű. A Mark Griffiths professzor, én kint dolgoztam Nottinghambe 9 éven keresztül, és a Griffiths az ELTE-nek a díszdoktora. Ő a függőségeknek az egyik legnagyobb szakembere a világon, elismert, rengeteg publikációval. Ővel mi meghatároztuk, hogy a függőség ott kezdődik, amikor ártunk magunknak, vagy a közvetlen társas környezetnek. Addig még nincsen semmi ártalom, annak ellenére, hogy valaki háromszor edz, vagy négyszer edz naponta, mint például a versenysportolók. Addig nem beszélhetünk függőségről. Akkor, amikor már elhanyagolom a mindennapi tennivalókat, a munkát, a családot, barátokat, és egy ilyen önálló farkassá válok, és már szinte zugiba, mint a zugivó, egyedül várom a lehetőséget, hogy elmenjek futni, vagy sportolni, vagy tegyük fel, van egy fontos megbeszélés a munkahelyen, vagy egy vizsga az iskolában, de inkább elmegyek, mert úgy érzem, hogy nem tudom kezelni a helyzetet, akkor beszélünk függőségről. Tehát van itt egy ilyen vonal, és ez a vonal az, hogy ártok magamnak, vagy másoknak vele.
Tehát nem a gyakoriság húzza meg a határt, és ez itt is akkor gondolom egyén függő, ha nem, azt mondjuk csak napi egyet edzek, de azt mondjuk szoptatás helyett. Mondjuk, ha nő vagyok.
És ez senkinek nem árt. Igen. De hogyha mondjuk napi 3 edzésről beszélünk, az mondjuk egy ilyen 9 órát is felölelhet a napból, hogy...
Milyen, miket ezzel?
Mire összefoglalok, a sportot magát elvégzem, vagy űzöm, vagy ő engem.
Hülyeségekről beszélsz közben a teremben.
Igen, lezuhanyzás vissza haza, az az igazából egy...
Két ilyen sportolót ismertem, mikor kint tanítottam Angliába, ott volt egy úszó, ő elment reggel úszni, utána hazament, bevágott 5-6 hamburgert, aludt egyet, elment délután megint úszni, hazament, jó nagyot kaját, megint este megint ment edzeni. Nem volt függő, egyszerűen készült az olimpiára. A másik, akit ismertem személyesen, amikor a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézetben voltam tudományos főtanácsadó, ugye az Erdei Zsolt Madarat, aki háromszor jött edzeni, amikor készült egy komoly mérkőzésre. Találkoztam vele reggel, kint beszélgettünk a kollégákkal, jött délbe, és utána még délután is ő is. Sokan edzenek háromszor, de ez nem jelent azt, hogy függőség, mert van egy célja, felkészül valamire, amellett ő szépen be tudja osztani az idejét, még olvasni is van ideje, szóval...
Na jó, de ők profik, nem? Profik, tehát
ebből élnek. Igen,
tehát, hogy talán a kérdésed arra is vonatkozik, akinek...
Igen, tehát akinek már az egyéb életterét
így van,
is kitölti.
Így van. Amatőröknél azért az feltűnő lenne, hogyha háromszor edzene. De a legtöbb edzés függőt, ez vannak ezek a 24 órás konditermek. Ott, hogyha éjszaka belopozol, ott fogsz látni ilyeneket, akik nem tudnak aludni, és inkább elmennek edzeni.
Igen, és lesz egy nagyon vékony ember melegítőben, ő a portást.
Ne aggódj, velem nem találkozom.
De amikor filmszínészek készülnek, hollywoodi színészek készülnek ilyen szuperhős szerepekre, akkor olvasni mindig így ömlik ránk az internetről, hogy Hugh Jackman neki állt fölpakolni magára az izmokat újra, és utána jönnek az ilyen workout videók, meg beírod a Google-ba, hogy Hugh Jackman workout, és hogy akkor hogy edz, és akkor én is úgy fogok edzeni, meg táplálkozni, és azt látod, hogy 3 hónap alatt Úristen, mit művel az ember magával? Igen, de ezt a forgatás miatt csinálja. És aztán vége a forgatásnak, és utána jönnek róla fél év múlva a fotók, hogy a strandon, kis úszónadrágban a bendőke, hogy megerett meg én, és hogy elengedte magát a hollywoodi filmsztár, de igen, basszus, mert vége a forgatásnak. És az a dolga, hogy a forgatásra patent legyen, utána meg elengedje és kipihenje magát, és hagyja a szervezetét olyannak lenni, amilyen általában. Akkor lenne baj, ha Hugh Jackman megállás nélkül így olyan van, formában lenne, mint például én, mondom el a hallgatóknak, akik nem látják.
Igen. Az a helyzet, hogy edzésfüggőséget én még nem találkoztam egy esettanulmánnyal, vagy egy klinikai esettel az elit sportolóknál, amit te mondtál. Általában ezek az emberek rekreációs sportolók, akik megismerték az edzésnek a pozitív hatását, mert az edzésnek rengeteg pozitív hatása van, ugye feldobja a hangulatot, kezeli a stresszt, növeli ugye az önbizalmat.
Nem vagy otthon.
Az is sokszor, igen. Tehát megismerték ezt a hatást, és akkor, amikor az életükben történik valami, egy komolyabb, mondjuk majd trauma, vagy mondjuk hosszantartó stressz, amit másképp nem tudnak kezelni, akkor ők ebben menekülnek, de ezek az emberek ám nagyon-nagyon öntudatosak, tehát ők nagyon vigyáznak arra, hogy a szociális presztízs, hogy a társadalmi tekintélyük megmaradjon. Mert nem mindegy, hogyha Szabó professzor ugye részegen dölöngőzve megy a Kazinci utcába, és ezt látják a hallgatók, vagy Szabó professzor felvesz egy sortot, meg egy edzőcuccot, és akkor fut az utcán, akkor azt mondják, hogy a Szabó professzor egészséges életet mond, de közben ugyanúgy menekülök én is, mint az, aki bevágja a fél decit, csak annyi, hogy nála hamarabb jön a hatás, én meg egy kicsikét mazokisztikusan kell kínozzam magamat, mire jön a hatás.
Igen, ugyanazért az endorfinnek dopaminért legalább fél órát.
Igen, van endorfin, van erre most már neurobiológiai. Igen, és régen ezt nem tudták biztosra, hanem azt gondolták, hogy azért, mert a perifériában, ugye, ha vért veszek, akkor látják, hogy az endorfin jó az edzés hatására, de most már vannak funkcionális ilyen magnetikus rezonancia képalkotó eszközök, amivel lehet látni, hogy ezek az opioid receptorok igenis aktívak az edzés után. Csak egy baj van ezzel is, mint az alkohollal is, tudod, kiózanodsz, ennek is az edzésnek is elmegy a hatása. 3 óra körülbelül, mi Angliában csináltunk egy ilyen felmérést, és van, aki ne attól függ, milyen edzés, milyen hosszú volt, olyan 3 órát tart körülbelül.
És a másnaposság nagyon fáj. Így szoktam érezni.
Csak kezded, de utána már.
Ez a runner's high, ugye, hogy azért a fitness függők, vagy a testedzés függők viszont nem ezért a kis endorfin löketért sportolnak, tehát nem ezért a kis jutalomért, amit ad az agy, hanem itt nagyon sokszor nagyon komoly egyéb pszichés tünetek állnak a háttérben.
Igen, pontosan. Hát nekünk van egy orosz kollégával egy modellünk, amit 2013-ban publikáltuk, és két úton válik valaki edzésfüggővé. Az egyik az egy menekülés, tehát a runner's high, ugye futok, a futás egy szimbolikus ugye, jelző, elfut a stressztől, menekül a stressztől. Ez egy menekülés, ez az egyik útvonal. A másik, amikor nem ismeri fel a saját határait, és ez a sportolóknál megtörténhet, de még nem találkoztunk ilyen klinikai esettel, amikor azt hiszi, hogy ő képes még többet elérni, de fizikailag az ő kapacitása ennyi, és ő mentálisan ezt ő meg akarja dönteni ezt a kapacitást, de sajnos a teste nem engedi. Uh-huh. Ez a ritkább eset. Ezt úgy hívjuk, hogy a mastery pathway, a másik pedig a therapeutic vagy terápiás út, amelyen keresztül valaki edzésfüggővé válik. Uh-huh. Csak hozzá kell tegyem, hogy nem lehet diagnosztizálni, még nincs klinikai, diagnosztikai kritérium az edzésfüggőségnek. Beszélünk róla, mert tudjuk, hogy létezik, de olyan diagnózis nem létezik. Tehát egy pszichiáter vagy egy pszichológus nem tud egy olyan diagnózist felépíteni, hogy edzésfüggőség. Uh-huh. Viszont vannak emberek, akik az edzésbe menekülve tényleg tönkreteszik magukat, válás, család, tönkretesznek gyerekeket otthonnak.
Úristen.
12 eset van publikálva tudományos irodalomban, de az egyik doktori hallgatómmal 2 évvel ezelőtt, 2020-ban utána néztünk az interneten az ilyen beszámolókról emberek, akiket érintett ez a probléma. És kérlek szépen, addig mentünk, míg 100-at nem találtunk. És utána megnéztük a kritériumokat, és ezek az emberek mind megfeleltek az edzésfüggőségnek. Publikáltuk is egy nagyon-nagyon neves nemzetközi szakfolyóiratban. Úgyhogy könnyen tudtunk találni 100-at, lehet, hogyha tovább kutatunk, akár még 1000-et is találnánk.
Uh-huh. Két dolog jutott az eszembe, az egyik ez a mastery pathway, hogy a saját határait úgy ezért nem tudja lépni, hogy egy edzőtől, tehát nem pszichológiai szakembertől hallottam ezt, hogy az edzés, ha elkezdesz edzeni, akkor az az első fél évben, egy évben hihetetlen látványos eredményeket tud adni, megfelelő étrendel kiegészítve. Elképesztően érezhető és látványos az eredmény, és utána 10 évig sem ad olyat. Tehát az első egy évben eljutsz egy olyan szint, hogy úristen, és utána a maradék 10 év, vagy a következő 20-30, vagy bármennyi, arról szól, hogy azt próbálod viszont látni, vagy megugrani, vagy azt a tempót tartani, de nem tudod, mert a tested az annyit képes fölvenni, akkor a teljesítményre képes. És hogy nagyon sokan így csúsznak rá a dologra, hogy belekóstolnak, tök jó, jön az eredmény, és utána egyszer csak jön egy ilyen stagnálás, és azt mondja, hát nem hiszem el, de hát hogy rám jött 2 hónap alatt 2 kiló izom, akkor most miért álltam meg ennyinél? Tehát ilyet is hallottam.
Igen, ez pontosan így van. Kezdetben a fejlődés rohamos, utána lelassul. Azért van némi fejlődés, de sokkal többet kell és hosszabban kell dolgozni azért a fejlődésért. Na ez a szakasz, amikor nagyon sokan inkább abba hagyják, vagy valami másost kezdenek, és nagyon kevés az, aki makacsul továbbra is kitart, és nyomja, és akkor erősíti az edzést, még többet, és akkor itt jön közben a különböző szerfogyasztás, ami esetleg kis segítséget nyújt, kis mesterséges beavatkozások, úgyhogy...
Itt van a különbség, tehát hogy mondjuk egy függésre hajlamos ember nem csak hogy viszont látni, de egyre többet akar módosítani a testén, míg egy függőségre nem hajlamos ember a fenntart hatóságára, tehát az izomzatának a fenntarthatóságára appellál, és nem akar még nagyobb izmot, vagy még szálkásabb testet.
Hát ez nem kimondottan a függőséggel van kapcsolatban, ez inkább a személyiséggel, a személyiségi vonásokkal, uh-huh. meg ugye az élethelyzetével az embernek. Tehát most mondok egy példát, lehet, hogy az egyik, akiről beszélsz, aki fenntartja az izmát, az teljesen normális, kiegyensúlyozott életet él, mondjuk családja, barátnője, barátja van. A másik meg lehet, hogy most egy olyan kapcsolatban, ahol egy versenyszituációba kerül, mert hogy mondjuk a lánynak egy kigyúrt pasia volt előtte, és most akkor ő is imponálni akar. Tehát vannak élethelyzetek, amelyek kiváltják ezt az emberből. Ez nem jelenti. Szerintem a függőségre mindenki hajlamos, ha csak, ahogy mondtam neked, ha csak nem nincs valami anális fixációt, hogy mindent pontosan szabály szerint kell végezni, és minden csak moderációval lehet, ha elmész egy vacsorára, maximum 1,5 deci bor nem miatt a második pohár. Ezek az emberek tudják tartani a moderációt, de az emberekben van egy bizonyos hajlam a függőségre, és szerintem mindenkiben benne van. Azért, mert amikor fájdalom ér bennünket, akkor azt szeretnénk valahogy kompenzálni valami jóval. És az, ami jó, akkor az hajlamosak vagyunk, hogy hát még többet adjunk benne magunknak. Vagy azért, hogy eltelerje a figyelmünket, vagy hogy egy pillanatnyi fájdalomcsillapítóként segítsen azon a szomorú helyzeten, ami kialakult. Általában ezek szomorú helyzetek, és ezért mondom, hogy a függőségek mögött, minden függőség mögött van valami más pszichológiai probléma.
Igen, csak egy gondolat ahhoz, amit mondasz, hogy amit te mondtál, hogy mindenkiben van egy függőségre való hajlam, meg nyilván vannak szerek, amiknek mondjuk magas az addiktív potenciálja, és akkor arra könnyebben rákattanunk, vagy valóban ez a endorfin, ópiát, stb. Löketek, azok mind hajlamosítanak erre. De azért, amit itt korábban az egyik adásból beszéltünk, talán a Petke Zsoltal, hogy azért vannak a normik, vagy nem is tudom, igen, hogy mondta, akik meg tudják tenni azt, hogy tartanak egy, igen, határt, és nem feltétlenül ilyen nagyon kényszeresen, hanem mondjuk meg tudja tenni azt is, hogy iszik, meg azt is, hogy nem, meg meg tudja tenni azt is, hogy edz, de ha jön egy olyan élethelyzet, vagy mondjuk egy sérülés, mert nekem van egy több olyan kliensem, aki azért függő, és le van sérülve, de akkor is elmegy edzeni, még ha tudja is, hogy árt magának, tehát én ezt, igen, is egy ilyen fontos pontnak látom, hogy be tudom-e látni, hogy ártok magamnak, hogy használok mondjuk azzal az edzéssel, vagy 39 fok lázzal nem megyek el edzeni, stb. De a függőknél gyakran azt látjuk, hogy ez nem...
Ezt hallottam én is, hogy az a tudat, hogy nem tudsz lemenni edzeni, jobban fáj, mint maga a sérülés.
Na most azért, mert az is stressz. Tehát tulajdonképpen én kezelem a stresszt az edzéssel, és ha nem tudok edzeni, nem tudom kezelni a stresszt, de maga az a tudat, ahogy te mondod, hogy nem tudok lemenni edzeni, az fokozza ezt, igen, a stressz helyzetet. És az egyik tünet, jól mondod, mert ez az egyik tünete, pont most bővítjük ki az egyik ilyen felmérő eszközünket azzal, hogy ha valaki lemegy a sérülések ellenére, vagy mondjuk az orvos azt tanácsolja, hogy most pihenjen, és hogy mégis elmegy edzeni, akkor ott már bizony sejthető, hogy van valami edzésfüggőség. Igen, de visszatérve a függőségekre így általánosabban, még az az ember is, akit úgy néz ki, hogy hát minden kontrollban van az életében, és minden harmóniában van, ha az élethelyzetben egy olyan dolog történik, akkor a valószínűsége, hogy valamihez hozzányúl, nem feltétlenül edzésfüggőséghez, de valami szerhez, vagy akár a munkába menekül, és ez nem tudatosan alakul ki. Az edzésfüggőség se tudatosan, csak azt veszed észre, hogy még több kell, még jobban érzem magam, hogyha többet csinálok, és akkor jön a tolerancia, jön az a megvonási tünetek, hogyha nem mész edzeni, és amikor rájön, úgy, mint a dohányos tud rájön, hogy sokat edz, próbálja egy kicsikét lejjebb vinni, hogy a családjának több időt tudjon szentelni, hogy barátokkal el tudjon menni ide-oda, de utána megint jön a visszaesés, mert egy idő után az, hogy ez nem megy nekem is. Dohányosoknál is így van, 2 hétig nem dohányoznak, és akkor visszaszoknak, és akkor még többet szívnak, mint az erőt.
Ráadásul nem is biztos, hogy az eredményért csinálja az edzésfüggő. Ez a legdurvább. Tehát, hogy lehet, hogy te fölkelsz reggel 4-kor, 5-kor, és úgy érzed, hogy neked futnod kell 2 órát, vagy tök mindegy mennyit, addig kell futnod, amíg az agyad azt nem mondja, hogy elég. Pontosan. És nem lesz tőle izmosabb lábad. Nem lesz tőle jobb szíved, sőt, lehet, hogy nagyon komoly infarktus veszélynek teszed ki magad, vagy bárminek. Tehát, hogy nem is feltétlenül lebeghet a szemed előtt olyan jutalom, hogy én ettől jobban fogok kinézni.
Igen, az a kielégülési érzés, hogy megcsináltam, azért csinálja legtöbb ez a úgynevezett kötelező edző. Most mondok egy példát, a családban volt mondjuk szívbetegség, és ugye tudni való, hogy az aerobikus edzéssel a szívbetegség megelőzhető, vagy a fogyása például fél valaki az elhízástól, ez például az étkezési zavaroknál van, anorexia nervóza, bulimia nervóza, hogy annyira félnek az elhízásra, hogy még jobban akar fogyni, kiegészíti a diétát, ugye az edzéssel meg kell tenni. Tehát nem azért csinálja, mert izmosabb akar lenni, hogy te mondod, hanem azért, mert neki ez kötelező, mert ha nem csinálja, akkor valami rossz történik. Ezért mondjuk az, hogy a függőségek legtöbbször kezdetben ilyen pozitív megerősítés által jelennek meg az ember életébe, jól esik, kellemes, nagyon jó, például az alkohol is ugye kezdetben felszabadít egy kicsikét, ugye, de utána meg kötelezővé válik, mert hogyha nem iszol, vagy nem futsz, vagy nem dolgozol, ha munkafüggőségre visszatérünk, akkor valami rossz történik, igen, az életre, valami kellemetlen történik. Tehát ennek a kellemetlennek az elkerülése, az, ami tulajdonképpen a legnagyobb ösztönző erő a függőségekben.
Hát igen, vagy akár, hogy mondod az elején, hogy ez a lökés, vagy húzásmechanizmus, és utána a lökésmechanizmus, hogy az elején azért használok, hogy jobban legyek, utána meg már azért, hogy vissza tudjak kerülni a, igen, a normál szintre, vagy üzemelésmódra.
És azért ebben a társadalom sem segít, mert elképesztő nyomás van afelé, hogy jól nézzek ki, pláne nőként.
Igen.
És nem engedi, hogy ne csináljam, mert olyan torz mintákat mutat nekem, amire óhatatlanul is rácsúszom, hogy igen, akkor így kell kinéznem, mert egy test így néz ki. Ez egy külső nyomás, tehát hogy arra presszíroz, hogy én így viselkedjem a testemmel, mondjuk háromszor járjak edzeni, ugye, amit meg is teszek, és utána pedig elenged, mert igazából a fitness kluboknak a recepcióján senki nem szól, hogy bocsánat, de hogy harmadszorra jössz, hogy ez bár nekünk bevétel, de hogy lehet, hogy nem az egészséges kereteken belül, igen, működsz már.
Igen, és hogy már bérlet helyett részvényt fogunk.
Én mondjuk láttam jó példát, hogy valóban, igen, általában nem szól a recepciós, de nem tudom, nekem volt egy edzőm, aki egy idő után szólt, hogy hát szerinte ez már az a határ, ami túl sok, de valóban nem ez az általános, de hogy hál' Istennek van egy-egy kivétel is azért.
Igen, és akkor ehhez jön még hozzá az is, tehát egyrészt nyilván sugal valamit a média, a reklámok, az élelmiszeripar, az influencerek, tehát hogy amikor látsz, tehát hogy ez is elképesztő, hogy az Instagramon pörgetik lányok ezeket a fotókat, ahol ott áll a másik nő kockás hassal, lehetetlenül vékony darázsderékkal, akkor a lány fejében az fogalmazódik meg, hogy basszus, mindent meg fogok tenni, hogy én is így nézzek ki. Pedig annak kéne megfogalmazódnia, hogy basszus, én is meg fogok tanulni photoshopolni. Ennyire bedőlünk a látványnak, hogy nem nézünk mögé.
De nem mindenki. Na, itt jön az a kérdés, amit az előbb feltettetek, hogy van-e valaki hajlamosabb a függőségre. Ez attól függ, hogy fogod fel. Azért van egy ilyen jó mondás a sportpszichológiában, hogy minden a fejben dől el. Hát ha nem is minden, azért, mert oda kell azért genetika, meg fizikai kapacitás, de azért nagy része a dolgoknak a fejben dől el. Hogyha én jól érzem magamat a bőrömbe, és én csinosnak látom magamat, még akkor is, hogyha nem egyezik az a kép azzal, amit a média projektál, akkor engemet ez nem fog érinteni.
De nagyon kevesek tartoznak ide.
Hát azért vannak kivételek itt, és ők nem feltétlenül ilyen moderáció limitált emberek, akik meg akarják maguknak szabni a határokat feltétlenül, hiszen tényleg jól érzik magukat a bőrükbe is. Ez az személyiségtől függ, a sikertől, például mennyire vannak elismerve a környezetbe, tehát sok mindentől függ. Itt már azért ez sokat számít. Viszont van, aki tényleg úgy akar kinézni, és nem látja be, hogy az ő teste nem alkalmas arra, hogy olyat faragjon belőle. Ugye például én se leszek balerina. Lehet, hogy fiatalon még lehettem volna egy balettáncos, de a mostani testalkatommal hamarabb leszek egy szumó birkozó, mint egy táncos, mondjuk.
És ez függ az életkortól? Már nem.
De. Nagyon jó kérdés. Hát hogy ne függne, természetesen.
Tehát vannak-e nagyik, akik azt mondják, hogy én akarok lenni a legdarazsabb derekú asszony a nyugdíjas otthonban?
Találkozol ilyennel a fitness termekben, van. De azért az edzésfüggőség, visszatérve kimondottan az edzésfüggőségre, azért inkább a fiatal generáció, és nem a nagyon fiatalokra, hanem igen, 25 és 45 között, tehát ott találjuk a legtöbbet.
És gondolom, jó rész lányok?
Hát nincs tudományosan megállapított különbség a nemek között. Onnan kezdve, hogy legalább háromszor edz egy héten, onnan nem látunk különbséget. Aha. Ha azokat is beveszik, akik nem edzenek, csak egy hetente egyszer vagy valami, és felmérjük őket, hogy mennyire kockázatos náluk az edzésfüggőség, akkor talán látunk különbséget. Aha. De a kockázat meg a függőség az két különböző dolog.
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
De gondolom, hogy azok az egyéb lelki problémák, amik kibukkannak az edzésfüggőségben, azok gondolom, hogy nem 25 és 40 éves kor között keletkeznek. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy ezt ők már ott cipelik magukban sokkal régebbről. Tehát mondjuk, vegyük például Mondd el Attila akkor, és aztán elmondom az én saját személyes tapasztalatomat.
Hát az a helyzet, hogy ez a függőség, ez bármikor kialakulhat, mert hogyha te 25 évesen ismered meg mondjuk a sportot, és a sportnak a stresszkezelő hatását, akkor lehet, hogy 27 évesen történik valami veled, hogy ott hagy a barátod, vagy a barátnőd, és akkor azt mondod, hogy én ezt nem tudom túlélni, és akkor belemenekülsz az edzésbe, ahelyett, hogy hát drogokhoz, vagy alkoholhoz folyamodj el, mert az társadalmilag ugye hamar észreveszik. Ez megtörténhet bármikor. A mi elméletünk azt állítja, hogy ez nem egy folyamatos fejlődés, hanem egy, ahogy angolul nevezzük, revolutionary, tehát egy ilyen kirobbanó élethelyzet váltja ki azoknál, akik ismerik az edzésnek a pozitív hatásait, és tudják, hogy lehet vele kezelni a helyzetet.
Uh-huh. Nekem, tehát az én személyes élményem, vagy utam így az edzésben, meg a mozgásban az, hogy ugye nyilván én alkoholista édesapám árnyékában nőttem fel, és ami nekem be van csípődve gyerekkorom óta, az két dolog, hogy én mindent megteszek, annak érdekében, hogy, és ide bármi bejelentesíthető, a másik pedig a bűntudat. Vagy ilyen generális, általános bűntudat, meg azért is bűntudat, ha mégsem teszek meg mindent. És ugyanígy végeztem el az egyetemet, ugyanígy álltam munkába, és aztán ugyanígy álltam a testmozgáshoz is.
De miért van bűntudatod?
Hát ez, mert hogy, tehát ez egy ilyen gyerekkorból hozott dolog, hogy az otthon fennálló helyzetért. Tehát a gyerek
ezért
óhatatlan.
Te nem vagy felelős.
Én ezt tudom. Én ezt tudom, de nem érzed. Ez pontosan tudom. Ez a legelső dolog, amit meg kell tanítani az ilyen gyerekeknek, hogy nem a te hibád. És ezt én fejben tudom is, és ennek ellenére nagyon-nagyon gyakran hajlamos vagyok bármiért magamra venni a felelősséget, és bármit otthon is, bármi kis zavar van a családi dinamikában, azt rögtön a saját hibámként értékelni. És ugyanígy álltam a mozgáshoz is, ami nem feltétlenül azt hozta, hogy nekem, nem tudom én, öröm a mozgás, hanem az, hogy basszus, kimaradt egy futás. Vagy leülök és érzem, hogy kényelmetlen az ülés, meg nyomnak a beleim, meg nem tudom, amit semmi, de hogy nekem ez a személyes utam, hogy aztán amikor vége lett a 18 éves korig tartó kötelező testneveléseknek, meg az ember jár edzésre ugye általánosban gimibe, és utána sokan egyetem alatt leállnak, vagy valamit keresnek maguknak, én akkor is egyetem alatt is toltam rendesen tovább, és mindig megelégedéssel töltött el az, hogy na hát kortársaim hol tartanak, és ahhoz képest én milyen jól tartom magam, és nyilván ahogy öregszem, ez a megelégedés, ez egyre nagyobb, akár a kortársaimra, akár pályatársaimra tekintve is, de hogy ott van az egész mögött még mindig az az érzés, ami mindennel kapcsolatban, a munkámmal, a családommal, a mindennel kapcsolatban, hogy nekem meg kell tennem minden, másfelől pedig az a fajta, nem tudom én, bűntudat. Ez, meg a másik ugye az is benne van nálam, hogy apám pusztította magát teljesen tudatosan és módszeresen, nálam pedig ez az ellenkező irányba lőtt ki, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy minél tovább, minél egészségesebben élhessek, és minél több ideig lehessek a családom és a világ szolgálatára, amihez eszköz az is, hogy rendszeresen mozgok, és jók az egészségügyi értékeim.
Sok ember így van vele, ez egy ilyen ellenreakció, bocsáss meg, hogy hát közbe vágtam, de ilyen két csoport van. Az egyik azt mondja, hát nem esik messze az almafájától, én is olyan leszek, mint az apám, és megy azon, ezek általános kategóriák, persze vannak köztes utak is, és van a másik, amik azért se, tehát mindent, ahogy te mondtad, szóra mindent meg fog tenni, hogy pont az ellenkezője legyen. És ez nagyon fontos, ugye a testezés függőségbe is visszatérve, hogy vannak olyanok, akik kényszeresek, de amit te mondtál, hogy nem érzed jól magad, meg itt-ott fáj, nálam is, lehetséges, hogy hát nem látszik, de nálam is az van, hogy például tegnap már írtam, és már nem láttam, és mondom, na most el kell menni úszni. De az nem azt jelenti, hogy függő vagyok. Egyszerűen érzem a szükségletét, hogy egy kicsit meg kell mozgassam magamat. Én ülő munkát végzek legtöbbször, mert cikkeket írok, olvasok, statisztikázok, ez mind ülő munka. Ehhez azért kell valami kis ugye, mozgás, mert hát az embernek szüksége van a mozgásra. És én szerintem a függőségben tényleg mindig vissza kell térni arra, hogy hát mennyire tudom kontrollálni a helyzetet, mennyire vagyok a helyzetnek az ura. Ha nem uralom a helyzetet, és már az edzés uralja az én életemet, na ott már probléma van. Mm-hmm. De nálad ez nincs.
Igen, abszolút, meg talán ez az alapkérdés, hogy hozzám tesz, vagy elvesz, vagy az én jól létemhez, meg az egészségemhez ez hozzátesz, vagy elvesz, vagy te például, nem tudom, lemondom-e a barátokkal a vacsorát csak azért, mert edzésprogram van, és már nem ehetek olyat, meg nem tudom micsoda, és elkezdek izolálódni, vagy elkezdek fontos más tevékenységeket olyan szinten.
Zugedzen.
Hát...
Láttam, megint googoltam, én csak lehajoltam. Googoltam, egyenes derékkal álltam.
Ez nagyon jó, mert itt jön közben a bűntudat. A bűntudat, és kétféle bűntudat van. Az egyik, ha nem megyek edzeni, akkor mondhatom, ha pedig lemondom a barátokat, azért van bűntudatom.
Igen. Hazudtam anyámnak, tehát hogy nem megyek futni, akkor azért van bűntudatom, ha anyámnak hazudok, hogy csak bevásárolni megyek, akkor meg azért van bűntudatom.
És ez a bűntudat tök stressz. Tehát még jobban kell ezek, még keményebben kell ezek, hogy azt a bűntudatot is elnyomja.
De itt van még egy tényező, hogy én ha a testemen módosítok.
Ezen a testen nem módosítom. Mi lenne bűn?
Edzem egész nap, azt a testet azért meg is kell mutatni másoknak, tehát hogy végül is...
Ja, nem, annyira hasznos nem. Nem. Elég, ha csak edzem.
Hasznos elmenni arra a vacsorára.
Vágysz a visszajelzésre, persze. Ha már dolgozol, jutalom is kell, nem?
Ezért is tesszük, hát nem? A munkafüggőségben végül is ugyanez van, bár én mást fejtettem meg magammal kapcsolatban, de hogy végül is a dicséret, a visszajelzés az az egyik nagyon fontos tényező.
Ez a body, a testépítőknél által jellemző, akik sokszor nézik magukat a tükörbe, és na, önállok a függőség például a mastery úton, hogy még többet, még nagyobb izom legyen, még jobban nézek ki, az önállok előfordul, de például az, aki a stressztől menekül, az nem törődik azzal, hogy néz ki, csak örül, megcsinálta két óra futásra, túl van rajta, és most jól érzi magát egy pár óráig.
Én erre kifejlesztettem egy nagyon jó módszert, hogy amit mondtam az Instagramnál a Photoshop, hogy a való életben én a verbális Photoshoppal dolgozom, mert...
Szép vagy, André.
Nem, az, csináltuk Jankovics Petivel a Mavis című sorozatot még ezelőtt 7 évvel, ahol úszómesterek voltunk, és én ott azért még elég, ennél egy picivel jobb karban voltam, és azon a nyáron ott nyaraltunk valahol a családdal, és beálltam strandröpizni Olaszországban, és ott kérdezte az egyik csávó, egy ilyen, mint a 20 éves csávó, hogy jó karban vagy, de hány éves vagy? Akkor voltam 38, és mondtam neki, hogy 45. Oh, apám, és rájöttem, hogy 38-hoz képest túróan, hogy kinézted, de ha ahhoz képest, tehát hogy bemondasz egy olyat, akkor lesz elismerés.
Mennyivel okosabb ez, amit mi nők csinálunk?
De nem, tehát hogy próbálsz
35-nek,
igen, hogy nem kinézettekkel 35-nek tűnni, hanem ha 40 vagy, akkor mondja 50-et, és akkor azt fogják mondani, hogy 10-et simán letagadhatnál. Hát tudom, most adtam hozzá. Nagyon sokan használják a testmozgást a felépülésben más függőségekből, nem tudom én, alkoholbetegek, szerhasználók, kinyílik nekik a világ, le tudják vezetni a stresszt, vagy a jógát például, amiről nemrég szintén esett szó. A testedzés függők viszont hova menekülhetnek? Tehát mi számukra a felépülés? Vagy van-e erre tanulmány?
Hát először is ők addig csinálják általában, még egy olyan sérülés nem éri őket, hogy azt a sportot, amit csinálnak, nem tudják folytatni.
Tehát itt is van egy kulcs.
És akkor váltanak, lehet váltani, tehát hogyha nem tudsz futni, akkor lehet, hogy tudsz még biciklizni, ha nem tudsz biciklizni, tudsz úszni, mert van egy váltás, de a terápiában is ezt építjük be tulajdonképpen, hogy próbáljon változatosabb mozgásformákat kipróbálni, és próbálja azokat is élvezni, és amikor van már egy nagyobb repertoár, akkor viszont behozza, és nem fogja túlzásba vinni az egyiket. Sőt, az is van, hogy áttérnek. Például nekem volt egy boxoló ismerősöm, aki áttért a pingpongra. Egyszerűen azért, mert csak nézegette, utána beszállt játszani, tehetségesnek érezte magát, és utána egyszerűen váltott. Azért nagy különbség van a box és a pingpong között.
Hát azért a horomból már könnyű csinálni egy jó csavar.
Igaz, megvan az a zsigermozgás.
Sima váltás a futásról sok.
Futásról sok, igen. De hogy ez nem csak egy egyszerű szerváltás? Tehát a pingpongot tudta úgy csinálni a boxoló, hogy mértékkel?
Persze, nem volt ő máskülönben függő.
Ebédlő asztalon nem volt háló.
Igen. De nagyon sokszor van koaddikció, tehát a testvezés függőség mellett van, aki még iszik, vagy étel például, étkezési problémák, étkezési addikció, van egy ilyen, hogy ételaddikció is, és akkor azért is kell neki edzeni, hogy nem csak a stressz, hanem hogy levigye azt a réges a kalóriákat. Van olyan, aki edzésfüggő és munkásfüggő, munkafüggő, szóval mind a kettő lehet. De ugyanakkor mi azt vettük észre, volt egy tanulmány egy norvég doktorandusommal, aki meg azt vette észre, hogy az edzésfüggők inkább az egészséges életmód felé mennek, és például náluk kisebb a dohányzás aránya, mint más függőségekben. És ez az ortorexia is eléggé jól korrelál az edzésfüggőséggel. Tehát lezárni teljesen nem tudjuk, mert az ortorexiába fel fog jönni, még mert van, nagyon szoros kapcsolat van a testedzés függőség, meg maga az edzés és az ortorexia között.
És ez lesz a következő adásunk témája, az ortorexia, vagy teljes nevén ortorexia nervóza, de kimondhatjuk, hogy van teljes felépülés, mert ugye teljesen gyógyult, nem tudom én, alkoholbetegről vagy szerhasználóról nem beszélhetünk, de például a munkafüggőségből van teljes felépülés, Enikő, csak mondom arra mi, és ugyanígy a testedzés függőségből is.
Az esettanulmányok általában csak a pillanatnyi képet publikálják, tehát hosszú, longitudinálisan, hosszú távon nem követik ezeket az embereket, de ezekből az esettanulmányokból, amit az, maga az érintett testedzés függők tettek nyilvánosá az interneten, ezekben látjuk, tehát ott ők elmondják, hogy hogyan változott meg az életük, hogyan tették túl magukat a testedzés függőségen, és az az érdekes, hogy amit nem tudunk, hogy vajon van-e más függőségük most. Igen. Ezt soha nem fogjuk megtudni, ha csak majd nem írnak megint újra, nem posztolnak valami újat később egy pár év múlva, de amúgy ezt nehéz tudni, hogy milyen. Mert valakinek kell mindig egy mankó, akinek kell egy mankó, mert olyan problémában van, ha az a probléma nem oldódik meg, akkor továbbra is szüksége van a mankóra.
Hát igen, meg amit beszéltünk korábban, hogy azért a viselkedés függőségeknél egy kicsit más a definíciója kvázi annak, hogy mi számít már okénak, vagy vissza lehet térni egy kontrollált használatra sokkal jobban.
Vagy rekreációs, frizbizem hát, a gyerekkel a Margitit.
Hát igen, mert például az alkoholnál azt letelted úgy, hogy életed végéig nem használsz, de mondjuk egy testedzés függőnek nem feltétlenül kell azt mondani, hogy soha többé ne kelje fel a székből, és ne mozogjál, vagy egy munkamániás ne dolgozzon, vagy egy evézavar is ne egyen, tehát nem
csak
is
nem
tudod ezt mondani.
Nem menjen az egészséged és az emberi kapcsolataid.
Hanem hogy valahogy visszatérjen, igen, egy kontrolláltabb, kevesebb sérülésre, tehát hogy visszatérjen az, hogy akkor nem elvesz belőlem, hanem hozzám tesz, hogy valahogyan egy egészségesebb viszonyulás. Meg amit itt mondtál az előbb, itt a szerváltás, azt valóban nem látjuk, hogy utána ő átáll egy másik fajta függőségre, vagy valóban teljes felépülés van. Meg amire utaltál, hogy nincs longitudinális vizsgálat, hogy sokszor már nem is azt szoktuk kérdezni, hogy mióta vagy józan, hanem hogy meddig. Mert hát valóban ugye a szenvedélybetegség természetéből is adódik, hogy itt a megcsúszás, visszaesés az inkább normatív, mint kivétel, és hogy gyakran látjuk ezt is, hogy ez át tud váltani.
Hát én csak kutató vagyok, te pedig foglalkozol, ugye klinikai pszichológus vagy, te jobban tudod, hogy ezeknél az embereknél a terápia általában csak a felszín, ahogy az angol mondja, tip of the iceberg, tehát a jéghegy csúcsát, amit kezeljük, hogyha a függőségeket, akkor lehet, hogy azt a problémát, ami megvan a függőség mögött, azt megtaláljuk, és azt kezeljük, és az megváltozik az életében, akkor lehet igazán sikeres egy terápia. Mert azzal, hogy megtanítjuk, hogy moderálja magát, hogy meg stb., hogy esetleg más sportot, azzal még nem biztos, hogy hát megoldódott a probléma. És ez fogja arra kényszeríteni az életet, hogy egy másik függőségbe menjen bele. Igen. Ezért mindig azt meg kell nézni, hogy mi a gyökere a problémának.
Én azért azt szoktam képviselni a terápiában, már mondod, hogy egyrészt az itt és mosttal is foglalkozom, és annak fontos része, hogy ne tedd magad közben teljesen tönkre, meg bizonyos általam csökkentő módszereket alkalmazni, és ezzel párhuzamosan a feltáró része, hogy megtalálni azt a gyökerét a problémának, amitől.
Uh-huh. És az a baj, sokszor még az érintett személy sincs vele tisztában, hogy mi az, ami kiváltja benne azt a fájdalmat, amit egy bizonyos addikcióval legyen az kémikai vagy viselkedési addikció kell kezelni.
És könnyen belátják egyébként a fitness függők a saját függőségüket? Mert ugye ez is a függőségnél egy kérdés, ugye a felismerés hiánya, vagy a felismerés megléte, de mellett a tagadás.
Hát szerintem a tagadás, hogy szinte minden függőségnél probléma is sokáig tartja magát, hogy gyakran már a környezet sokkal előbb látja, hogy baj van, és jelzi vissza.
De
pont a felismerés miatt, nem? Tehát az, hogy nem vagyok tisztában a traumámmal, nem tudom körvonalazni sem, hiszen annak a normalitásában éltem addig, mert hogyha különösnek tudom be, akkor azzal nem lehet élni, vagy nem lehet felkelni reggel.
Így van. És ezeknél az embereknél általában milyen nagyon kevesen vannak, tehát akkor veszik észre, amikor már igazán komoly kárt tettek saját magukba, vagy az életükbe, tehát ahogy te is mondtad, hogy ilyen sérülések, és újra sérülések, és újra, és még erősebb sérülések, vagy amikor otthagyja a párjuk, a család felbomlik, vagy kirúgják a munkahelyről, vagy megbukik az iskolába, akkor veszik észre, és akkor gondolkoznak el rajta. Mert ha belegondolsz, azért az edzés az már egy társadalmilag jutalmazott viselkedés. Tehát én, hogyha edzek sokat, akkor minél többet edzek, ugye annál jobbat csinálok. Tehát valahogy ezt fel lehet fogni egy kicsikét így pozitív részre. Ezért ez a pozitív addikció szó, amit Glasser 1976-ban hozott be a munkafüggőséggel, a edzésfüggőséggel kapcsolatban. De tényleg, ahogy mondtátok a kezdetben, nincs olyan, hogy pozitív függőség. Olyan nem létezik.
Aki úgy érzi, hogy segítségre szorul, az hova fordulhat?
Általában pszichológusokra szokta fordulni.
Tehát, hogy random fölhívnak egy pszichológust, vagy esetleg van
hát,
erre...
Látja. Igen.
Vagy van erre speciális, nem tudom, csoport, van például anonim...
Nincs. Én nem tudok róla legalábbis.
Nem.
Sehol. Sőt, nem csak Magyarországon, az egész világban nem tudok róla. Már például a játékfüggőség, tudod, van ez a játék, az már igen, van a Kínában, például függőség. Már kórház, vannak ilyen speciális szanatóriumok, ahova kezelik őket, mert voltak olyan emberek, aki nem ettek, és bevizeltek ott a játék közben, mert nem tudtak felállni játéktól. Tehát erre van, de edzésfüggőségre én nem tudok.
Köszönjük szépen Szabó Attilának, hogy ilyen kimerítően tudtuk tárgyalni a testedzés függőséget. Következő témánk az ortorexia lesz, de már egy másik beszélgetésben. Kedves hallgatók, akik edzés közben hallgatták ezt a podcastot, mint ahogy én is általában podcastot szoktam hallgatni, azok gondolkodjanak el rajta, hogy nekik ma ez hanyadik edzésük, akik pedig nem, azok ne ijedjenek meg egy picit testmozgástól határok között kontrolláltan és rekreációs célra. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk egy hét múlva. Hallgassatok minket ott, ahol a podcastjaitokat szoktátok, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel. Ha kérdéseitek vannak, akkor ezeket várjuk a social felületeinken, illetve a témával kapcsolatos érdekes linkeket, információkat megtaláljátok a kimondható.hu oldalon a podcastunk füle alatt. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.